A legtöbb emberrel, akivel beszéltem, azt mondják, hogy nem érzik ezt a feszültséget magyarok és ukránok között, de amúgy Kárpátalján vannak is ruszinok, meg ukránok, meg sok nemzet ott lakik, és valahogyan mindenki ott, ahogy én láttam, mindenki valahogy normálisan tud kommunikálni egymással.
Vlada 3 év alatt tanult meg magyarul, YouTube csatornáján pedig az ukrán kultúráról és saját identitásáról mesél. Menekülés, honvágy, nyelvi váltás és bántó kommentek. Hogyan lehet ezekkel együtt élni? Mint tud nevetni, és mi az, ami ezen már túl van? Miért érzi fontosnak, hogy beszéljen a magyar kormány ukrán ellenes kampányáról, a kárpátaljai magyarok helyzetéről és a megszállt területek oroszosításáról? Mit jelent ma ukránnak lenni? És van-e erő az ország újjáépítéséhez 3 év háború után? Ezekről fogunk beszélgetni a Selfie mai adásában, én Benyó Rita vagyok. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, és előre bocsátom, hogy bár fantasztikusan beszélsz, ha bármikor úgy érzed, hogy valamiben megállnál, kérdeznél, újra mondanád, akár angolul helyettesítenéd, akkor nyugodtan és bátran. És hát akkor először azoknak a nézőknek, akik most találkoznak veled először, hogy kerültél te Magyarországra?
Hát én találkoztam egy magyar fiúval a háború előtt, amikor legelőször idejöttem, az volt október 2021-ben, és akkor találkoztam most már ez a fiú a vőlegényem, és hát akkor szerintem már volt a kapcsolatom Magyarországgal, és amikor kitört a háború, természetesen a Magyarország volt az egyik opció, de legelőször elmentem Olaszországba, mert ott lakik a legtöbb rokonom, és ott biztonságban voltunk, de akkor jelentkeztem ilyen, hát van stipendium Hungarikum, az én ösztöndíj, és ide jöttem tanulni pszichológiát. És akkor is megtanultam magyarul.
Az egyetemen nem magyarul tanulsz, hogyha
nem,
jól
nem,
sejtem.
Angolul.
Akkor igazából csak a vőlegényed miatt, vagy kedvéért tanultál meg magyarul?
Nem csak. Sokan azt hiszik, hogy ahogy persze van vőlegénye, azért tanulja. De nekem az amúgy tisztaságról szólt.
Tisztelet.
Tiszteletről szólt, köszönöm. Tiszteletről szólt, hogyha én ebben az országban lakom, akkor szeretnék magyarul beszélni magyar emberekkel, és ezt is elvárom bárkitől, aki jön Ukrajnába, vagy nem tudom, én megyek Norvégiába, és akkor én szeretnék nulláról kezdeni, hát bármelyik nyelvet tanulni, mert ebben az országban vagyok. És az volt nekem a hát nagyon természetes válasz ennek az egésznek, mert sokan tényleg meglepődnek ezen, de nekem ez nem valami, tehát ez normális az én fejemben, hogyha valamelyik országban megyek.
Ugye a nyelvhez való viszonyod az lehet egyébként is különleges azért, mert hogy ugye az egész, és akkor most a háború gyökereire is rátérek egy kicsit, hogy ugye sokszor hivatkozási alap a háború kiindulásaként, vagy a területfoglalásként, hogy hát ott egyébként is oroszok élnek abban a 4 megyében, hiszen oroszul beszélnek. Te oroszul vagy ukránul beszéltél a saját hazádban?
Az az érdekes, hogy nem ukránul és nem oroszul, hanem van orosz és ukrán keverék, az a neve, hogy szurzsik. És a lényeg az, hogy minden megyében a szurzsik különbözik. És nincs, tehát nincs ugyanaz a szurzsik valamelyik megyében. És a saját házunkban, tehát szurzsikről beszéltünk, iskolában ukránul beszéltünk, de például közösségi médiában, vagy ha bármelyik nagyobb városba elmentem, akkor oroszul beszéltünk, mert az volt a király, és úgy éreztük, ha nem fogunk beszélni oroszul, akkor mindenki fog minket elítélni, hogy falusiak vagyunk, vagy
ilyen a műveltség fokmérője az, hogy oroszul beszélsz-e?
Igen.
Mi az oka annak, hogy ugye nagyon sokan azt mondják, hogy te is ahonnan jössz, ott is nagyon sok az orosz anyanyelvű ukrán, és hogy sok orosz anyanyelvű ukrán van, és ez egy hivatkozási alap a háborúban, hogy azok oroszok. Ezt el tudod nekünk magyarázni, hogy mi a különbség azok között, akik tényleg oroszok és oroszul beszélnek, és Ukrajna területén élnek, és azok között, akik ukrán identitással, ukrán nemzettudattal élnek, de orosz az anyanyelvük.
Ez nagyon érdekes jelenség, igen, mert szerintem Magyarországon, vagy nem tudom, mondjuk Norvégiában, azt nem, tehát nem érhetik, ez hogyan lehet, hogy ukrán, de oroszul beszélsz, és sok félreértés van azért, de én például, én soha nem találkoztam egy tényleg orosz emberrel Ukrajnában, pedig Donetsk, tehát az én apukám onnan jön, az én anyukám zaporizsiai, és hát találkoztak, de hogy a mi családunkban senki nem orosz, és nekem például mindig volt ukrán identitásom, és amikor kitört a háború, ez az identitás csak erősebb lett. És az emberek, akik beszélnek oroszul Ukrajnában, de nem oroszok, tehát én mondom mindig, hogy ez szándékos kulturális megszállás, hogy az oroszok így mutatták az egész világnak, hogy ezek az emberek, akik ott vannak Ukrajnában, ezek oroszok. De valójában mondjuk, én nem tudom hivatalos statisztikát, nemrég néztem, de volt valami 10% volt a háború előtt. És persze ott ukránok is laktak oroszok között, és oroszok ukránok között laktak, mindenki oroszul beszélt, de azért is, mert Szovjetunió volt, és Szovjetunió alatt is ezt használták, mint én mondhatom, hogy mint egy fegyver, mert így könnyebb megszállni, amikor az emberek már beszélnek azon a nyelven, és sok ember azt, hogy mondjam, na, ez nagyon érdekes, mert mindig úgy próbáltak ezt mutatni, mintha ukrán kultúra lejjebb, és az orosz kultúra az valami, hát igen, műveltebb. Igen, műveltebb vagy.
Értékesebb.
Igen, okosabb, meg minden, hogy az orosz irodalom az egész világban, ez valami óriási, és az emberek, akik tehát orosznak, hogy mondjam...
Vallják magukat?
Igen. Ez inkább arról szól, hogy akarnak tartozni valami nagyobbhez. Nagyobbhoz. Igen. De ez egy ilyen... Én gondolom, hogy ez ilyen nagyon imperialista, mármint például USA-ban is azt próbálják, vagy Franciaországban is létezik ilyen, hogy a francia nyelv az a legjobb, olyan, hogy mondtad még egyszer?
Művelt.
Művelt, igen, köszönöm. Művelt, és például Tunézia, ami megszállt ország volt, ők nem tudom, én 4 nyelven beszélnek, tehát, és a francia nyelv azokon a területeken szintén valami óriási, olyan wow.
Igen, abszolút értem. Mesélj nekem egy kicsit arról, hogy milyen volt a te életed a háború előtt. Milyen volt a környezet, mennyire volt egyébként akár a mindennapjaitokban benne az a gondolat, hogy itt egyszer lehet egy háború.
Igen, azért, mert 2014-ben már kitört a háború, és az én apukám pont azokról a területekről jött. És én hát 12 éves voltam, amikor az történt, és nem gondoltam bele annyira, És mindenki csak folytatódott, vagy nem tudom oroszul beszélni. Ez nem volt annyira nagy gond, az a háború, és mindenki csak nem vették komolyan ezt a dolgot. És amúgy volt az a gondolat, hogy lehet egyszer, de nem a mi időnkben, és nem így, nem ilyen kegyetlen módon. És hát én nagyon fiatal voltam annak idején, úgyhogy én nem tudom elmondani teljesen, mert nem emlékszem sok gondolatomra, de hogy tudtuk például, hogy Mariupolban, ami 70 kilométer van az én házam.
Otthonattól?
Igen. Tehát ott voltak robbanások, meg tehát Donetsk se annyira messze, és mindig oda mentünk az én családommal, az apukámmal, és ez volt a egyik legszebb város Ukrajnában, szerintem Kijev után, az a tényleg annyira modern, minden tiszta volt, én arra emlékszem, mert koncertekre mentünk oda, meg amikor csak akartunk kikapcsolódni, pihenni, a családommal oda mentünk.
Hogyan emlékszel február 24-ére? 2022. február 24-ére? Hol voltál, mit csináltál, hol ért téged az első támadás?
Az volt Lvivben, mert Lvivben tanultam, és arra emlékszem, hogy az csütörtök volt pontosan. 7:30-kor én felébredtem, mert kellett orára menni, és annyira nem akartam oda menni, és egy pillanat. Az előző napon az én magyar barátom még mindig ott volt Ukrajnában, és ő elment, szerintünk az volt a legutolsó
pillanat? Lehetőség?
Repülő. Ukrajnából. Hát azt látta a
kijelzőn.
Igen,
köszönöm. De ez egy véletlen akkor, ha jól értem.
Igen, az teljesen véletlenül történt. És azon a napon, azon az éjszakán annyira én tudtam, hogy fognak támadni, de senki az én közösségemben senki nem akart rágondolni, senki nem akart tényleg... Tehát mindenki remélte, hogy nem fog történni ez a szörnyűség, köszönöm. És amikor megtörtént, én felébredtem, és akkor valaki a folyosón csak azt kiabálta, hogy támadtak minket, ébredjétek fel, és én csak ott álltam az ablak mellett, és csak néztem az ablakon, hogy hol vannak a repülők, és csak sírtam. És azonnal felhívtam a nővéremet, meg az apukámat, mert Kijevben voltak annak idején, és az én anyukám Zaporizsjában volt, a mi kis falunkban. És az a lényeg, hogy én mondtam neki, hogy anyuka csak maradj ott, mert én annyira gondoltam, hogy nem fogják így gyorsan megszállni, és azt gondoltam, hogy ott biztonságosabb lesz a helyzet, de amúgy kiderült, hogy az első héten, március első hétén már meg volt szállva. És annyira örültem, hogy senki nem hallgatott rá. Mert ez nem képzelem, hogy az én anyukám még mindig ott lett volna, vagy... Ez, én nagyon aggódtam már is, mert az én nővéremnek nagyon traumatikus tapasztalata volt, és az volt az első panikrohamom azon a napon. Én nem tudtam, mi történik velem. Az olyan furcsa lelki alapot, igen. Amikor nem tudod, mit érezni kell, mi történik, hogy kell segíteni, csak ott ősz, mert én már buszon voltam az én barátnőm családjával, mert elmenni akartunk Ukrajnából biztonságosabb helyzetben, mert tényleg mindenki azt gondolta, hogy az egész Ukrajna, az egész Ukrajna támadás alatt lesz. És én nagyon gyorsan elmentem.
Lengyelország felé, mert ha vízben
igen,
voltál,
igen,
akkor...
Igen, igen. És ott töltöttünk 2 hetet, és akkor az én anyukám, meg az én nővérem is jött oda, de közben nagyon, nagyon nehéz volt elmenekülni Kijevből, és az én, tehát mai napig szerintem kezeli ezt a dolgot, és ez nagyon... Szerintem az életünk végéig az lesz a tényleg az egyik legnehezebb pillanatunk.
Édesapád még mindig kint van?
Igen, ez a Parizsában.
És nem is akar eljönni?
Nem lehet. Tehát a határok zárva van.
Mennyire tudsz vele kommunikálni, vagy mikor láttad utoljára például?
Hát a háború előtt, pont Kijevben, ez januárban volt, és azóta nem láttuk egymást, de kommunikálunk, igen, beszélünk a telefonon, csetelünk telegramon, meg ez nem annyira nagy gond, mert az én apukámmal előtte is így beszéltünk. De mégis az a gondolat, hogy nem tudom őt látni, amikor én szeretnék, mert Zaporizsjába én nem merek oda menni most. Kijevbe elmentem, nemrég volt, két héttel ezelőtt ide, hát visszajöttem ide, de hogy Zaporizsjába én nem vagyok olyan bátor, mert napi szinten támadják.
Ő ezt hogy viseli? Mennyire lehet ebbe úgymond így beleszokni, hogyha 3 éven át egy olyan környezetben élsz, ahol repülők jönnek, bombák robbanhatnak, azt meg lehet szokni?
Igen, persze. És már is megszokták. Az apukám meg a legjobb barátom Kijevben lakik. Hát Kijevet nem olyan súlyosan bombáznak, mint Zaporizsját például, de hogy mindenki csak úgy, tehát az élet megy tovább. És az a legérdekesebb ebben az egészben, hogy az emberi agy annyira gyorsan tudja megszokni ezt, akkor is, ha félelmetes, például az én barátom, legjobb barátom már is nem megy le az óvóhelyre. Tehát azt mondja, és ha bombázzak az én lakásomat, és ez 3 perc alatt történik, hát mit fogok csinálni? Mert holnap kell dolgozni, holnap után is kell dolgozni, én nem akarok ilyen módon lakni, hát óvóhelyen aludni. Azt csináltak, hát amikor csak kitört a háború, az emberek nagyon, nem tudom, az első évben 100%-osan legtöbb ember lement az óvóhelyre, de most már olyan, tehát és ha történik, akkor mit fogok csinálni? Mert az élet megy tovább, kell melózni, kell, hát mindenkinek van családja, kell törődni azokkal a dolgokkal. És tudom, hogy ez nehéz elképzelni itt Magyarországon. Nekem mindig felteszik ezt a kérdést, hogy tehát Ukrajnában még mindig van háború, vagy hát mi van? Vagy van háború egyáltalán, ha az emberek buliznak, iszogatnak, csinálnak, nem tudom, dolgoznak, kimennek. De szerintem a második világháború is ilyen helyzet volt, Londonban például, hogy az emberek nem törnek ki, mert nem szabad szerintem. Mert ha mindenki csak sírt volna a lakásban, és nem csinált volna semmi, akkor mi fog változni? Akkor nem lesz pénz, nem lesz kaja, nem lesz semmi, kell, hát ez kell.
Világos.
Igen.
A te otthonod, ahol felnőttél, az még áll, létezik? Mi van azzal?
Hát létezik. Csak orosz, hát orosz megszállás alatt. És most nem tudok, én nem tudok sokat, mert én hát mondom az egész családomnak, hogy legyetek szívesek, én nem akarok tudni sokat róla. Azért, mert nekem az hát nagyon fáj, kifejezetten fáj, hogy ilyen helyzetbe mi kerültünk. De még mindig tudom, hogy az én házamban, mert volt lakásunk, meg házunk, és az én házamban legelőször oroszok laktak, akkor ukránok, akiknek nem lett házuk, igen, meg lakásunkban is ukránok most laknak. És ez nagyon furcsa az az érzés, amikor tudod, hogy ez a te házad, meg vannak ott a te dolgaid.
De ott vannak a személyes dolgaid.
Igen.
Tehát, hogy azt igen, nem most tudtátok elhozni, vagy nem...
Tehát amikor az nagyon durva volt, amikor csak kitört a háború, az én anyukám mesélte, hogy nem volt áram, nem volt víz, csak ott voltak a sötétben, és nem volt sok ideje pakolni az egészet. És persze én már nem tudom oda menni, és ezeket a dolgokat hát magammal hozni, de én nem tudom, ha léteznek még. Az a baj, hogy ha már, nem tudom, kidobták ezeket a cuccokat, vagy igen. Tehát ez nem tudjuk. És ez nagyon furcsa, és én mesélek, amikor mesélem ezt magyaroknak, és ezt próbálom ilyen módon mesélni, hogy képzeld el, hogy most neked mondják, hogy pakold az egész életedet, és kell elmenned valahova. Az egész életedet egy kis bőröndben. És nem tudsz mindent elhozni. Úgyhogy...
Miért döntöttél úgy, hogy te erről elkezdesz beszélni? Nyilvánosan, videón, ráadásul magyarul.
Mert azt gondoltam, hogy Magyarországon hát nincs ilyen... Amúgy nem láttam egy ukrán embert, aki próbált róla beszélni. És az első videót, amelyiket csináltam, az volt nagyon neutrális, van ilyen szó, igen, hogy miért tanulok magyarul. De amikor láttam, hogy az embereknek az érdekes, hogy hogyan én kezelem a háborút, meg mi a helyzet az én
hazáddal.
Igen, köszönöm. Amikor láttam, hogy ez hát érdekel, akkor is jött az ötlet, hogy miért ne. És szerintem az nagyon fontos képviselni az saját országomat itt is, mert szerintem sok más országban vannak már ukránok, vagy van ilyen újságírók, akik elmennek, mesélnek, és ez valami normális. De itt látom, hogy Magyarországon nem annyira barátságos a helyzet ukránokkal kapcsolatban, bár én sokkal több ilyen pozitív visszajelzést kaptam, mint negatív, de ami negatív volt, az annyira negatív, hogy én néha félek kijönni az utcára, mert lehet, ha valaki felismer, és akkor nem tudom, valami bajba kerülök. De ez már az én...
De tudod, más a komment, könnyen odaírnak nagyon csúnya dolgokat.
Igen, persze.
És más a... Valószínűleg személyesen azt sem ugyanazt mondani.
Igen, neked. Persze.
És érzékeltél-e bármi változást az évek alatt? Mert ugye, amikor kitört a háború, akkor a legerősebb az volt a pályaudvarokon, hogy tudunk segíteni. Igen. Akkor egy nagyon nagy összefogás volt szerintem összmagyar társadalmi szinten. A vonatokkal, szállásokkal, étellel, tényleg iskolákkal, stb. És hát aztán jött szépen bele a politika, odáig, hogy ma már plakáton van az ukrán elnök Budapest utcáin, és odáig, hogy egy nagyon éles ukrán ellenes, vagy Ukrajna uniós tagsága ellenes kampány indult. Ezzel, hogy a kormány elkezdte ezt a kampányt, változott az emberek viszonya hozzád?
Én nem voltam itt Magyarországon, amikor csak kitört a háború, és nem láttam, mennyire volt összefogva a társaság, vagy társadalom. De szerintem az emberek egy picit már elfáradtak ettől a témától. És tehát sokat kapok, hogy jaj, menj vissza Ukrajnába, vagy ha nem tetszik valami. Például én beszéltem, hát mondtam pár dolgot tűzijátékkal kapcsolatban például, és kaptam ilyen visszajelzéseket, hogy igen, menj vissza, ha nem tetszik valami.
Szerintem ideig két nagyon érzékeny pontot érintettél, az egyik a téli fagyi, a másik az augusztus 20-ai tűzijáték, ami valóban ugye a magyar nemzettudathoz egy ilyen nagyon határozottan hozzátartozó dolog, még attól függetlenül is, hogy valaki kormánypárti vagy nem kormánypárti. Ezeket a magyar társadalmi érzékenységeket te már kezded érteni vagy érezni, vagy mondjuk egy-egy ilyen tanulópénz után érted meg, hogy mi az, amiben jobb, ha nem szólsz bele itt?
Hát most már jobban értem. Amúgy én annyira nem gondoltam, hogy téli fagy ez valami megosztó téma, vagy például augusztus 20-kal kapcsolatban.
Azt mondtad, hogy drága a tűzijáték gyakorlatilag.
Igen, de az amúgy sok ember így is gondolja, nem csak én. És ezt gondoltam, mielőtt is elkezdtem csinálni videókat, mert az én magyar tehát közösségemben azt átbeszéltük, és az volt a gondolat, hogy hát amúgy ez túl drága. És én soha nem mondtam például, hogy nem kell ezt csinálni. Ez amúgy nagy az ünnep, és szerintem kell ünnepelni, kell felébresztetni az emberekben az a magyar, hogy mondjam?
Nemzettudat.
Nemzettudatot, igen. De hogy ilyen módon, és hogy annyira, most annyira megosztó a társadalom?
Megosztott
a társadalom. És igen, szerintem nekem sokan azt mondják, hogy ne politizálj, ne menj ebbe a dolgokba. Tehát én nem is gondolom, hogy ez annyira politikáról szól. Miért Magyarországon ezt nagyon súlyosan érzem, ha van véleményem a közéletről. Ez nem csak politikáról szól, vagy politikusokról szól, hanem ez közéletről szól. Ha én szeretnék itt lakni, itt fizetek, itt építem a saját életemet, miért nincs jogom beszélni ezekről? Én amúgy hogy is mondhatom, valamennyire most már érzem magyarnak is. Mert én olvasok itt, sokat olvasok, belemegyek teljesen a kultúrába, próbálok többet tenni, próbálok többet tudni, és most már érzem, hogy nem csak ukrán identitásom van, hanem magyar identitásom is. És amikor Ukrajnában valaki, látom a kommentekben, hogy valamit mondanak magyarokkal kapcsolatban, és nem tetszik nekem, és akkor ilyen, tehát dühös vagyok.
Tehát ott a magyarokat végeded, itt igen, meg az ukránokat igen, véded. Ha már említetted, mi az, amit magyarul szívesen olvasol, vagy szívesen hallgatsz? Mi az, ami mondjuk a te magyar identitásodat elkezdi meghatározni?
Hát ez főleg híreket, de persze vannak ilyen tervei magyar irodalomba belemenni, de ez még nagyon nehéz. Igen, túl nehéz, mert vannak ilyen régi szavak is, és nem vagyok annyira, nem ismerem ezt még. Azért akartam, hogy többet tudjak, többet tanuljak, és akkor belemegyek. Már csak így olvasni, amikor nem értesz olyan 30%-at, szerintem az egy picit
nehéz.
Valami mást akartam mondani, de elfelejtettem.
Semmi baj. Én viszont azt akartam még kérdezni, hogy szerinted mi a legnagyobb félreértés a magyar társadalomban az ukránokról? Mi az, amit körülbelül mindenki gondol, és nincs úgy?
Hogy Ukrajna ez egy harmadik beli ország, meg sokan, nem mindenki, de sokan azt hiszik, hogy Ukrajnában ilyen súlyos nacionalisták laknak, és az mindenki így teszi, és mindenki utal magyar nyelvet, mindenki utal magyarokat. Van ilyen, azért mondom, nem mindenki így gondol, de sokan azt hiszik, hogy ez... Hogy igen.
Te most voltál Kárpátalján, és beszélgettél kárpátaljai magyarokkal.
Igen.
Ugye itthon az a, szerintem sokan azt gondolják, illetve hát az a kormányzati retorika is, hogy az ukrán nyelvtörvény az annyira a kisebbségek ellen íródott, hogy az ukrán nyelvtörvény miatt igazából a magyarok a magyarságukat nem élhetik meg. Te akikkel beszéltél, azok mit mondanak? Ez így van-e? Ők tudnak-e magyarként élni Kárpátalján, vagy mennyire kellett nekik asszimilálódniuk?
Hát kellett asszimilálniuk, de hogy azt mondjak, hogy nem a legtöbb emberrel, akivel beszéltem, azt mondjak, hogy nem érzik ezt a feszültséget, amit Magyarországon szerintem magyarországi magyarok csak azt is látják, hogy van valami feszültség magyarok és ukránok között, de amúgy Kárpátalján most szerintem kb. 100 000 magyar ott maradt, és sokan, hát vannak is ruszinok, meg ukránok, meg sok nemzet ott lakik, és valahogyan mindenki ott, ahogy én láttam, persze nem mentünk minden faluba, de hogy én láttam Beregszázon, van is magyar-ukrán iskolák, ahova mennek magyarok és ukránok is. És mindenki valahogy normálisan tud kommunikálni egymással. Nincs ilyen, tehát én tényleg én nem láttam, nem tapasztaltam ezt, hogy valami rossz tényleg lett volna, és legtöbbször magyarul beszéltünk. Senki nem szólt semmi, senki nem mondott, hogy ja, miért beszéltek itt magyarul, ez Ukrajna. Ukrajnában vagyunk. És nem csak Kárpátalján, hanem Kijevben is, amikor beszéltünk, mert ilyen, hát magyar youtuberrel, Poleszából elmentünk oda. És ilyen hogy mondjam, egy pillanat. Legfeljebb, van ilyen szó? Legfeljebb azt mondták, hogy jaj, mi ez a nyelv? Olyan érdekesen hangzik, nem tudom. Ennyi.
De nekem is ez a tapasztalatom, hogy leginkább meg sem ismerik. Én Lvivben meg Truskavecben voltam, nem ismerték fel, hogy milyen nyelven beszélünk.
Igen. Tehát én sem, amikor, tehát én zaporizsai, Kelet-Ukrajnából jöttem, igen. És nem tudtam annyira sokat kárpátaljaiakról. Tudtam, hogy van sok kisebbség, és amúgy én örmény kisebbségben is nőttem fel, de ők oroszul beszélnek, és az a baj, nem baj, hanem az a lényeg, hogy nem voltak annyira sokan, úgyhogy nem volt semmilyen kulturális központ, vagy valami ilyesmi, de mindig az nekem érdekes volt, hogy én sok kisebbség Ukrajnában lakik, szerintem 60 plusz, vagy valami ilyesmi, és... Egy pillanat. Igen, hogy én nem tudtam sokat magyarokról, vagy Magyarországról, vagy Kárpátaljáról. Ezt megtudtam, amikor idejöttem.
Ha azt mondod, hogy magyarul ma, ha megszólalsz, akkor semmi bajod nem történik. Ha oroszul szólalsz ma meg Ukrajnában, akkor attól csúnyán függ. Néznek?
Attól függ, tényleg. Attól függ, melyik a helyzet. Mert például én nem... Kárpátalján is beszéltek oroszul hozzánk. Én csak leginkább én ukránul visszamegszoláltam. Tehát én, nekem nincs olyan érzésem, hogy Úristen, ők oroszul beszélnek. Értem, hogy mindenkinek kell ideje, hogy hozzászoknak, hogy például most már ukránul akarunk beszélni, vagy ha oroszul, akkor is nekem az nem nagy problémám. Uh-huh. De sok embernek igen, az én barátaimnak is, mert majdnem mindenki orosz ajkú volt, uh-huh. én is, az én barátaim is, és átváltunk. És akkor miért ők nem tudják például? Uh-huh. Az a hozzáállás, de hogy nem láttuk ezt amúgy, mert oroszul beszéltek Kárpátalján, meg Kijevben is, csak mindenki, én például én beszélek ukránul, ők beszélnek oroszul, ennyi, uh-huh. hogy nem volt semmi nagy vita ebből az egészből.
Mit gondolsz arról, hogy az olyan valóban nagy orosz irodalmi művek, Tolstoj, Dostojevszki, Csehov, vagy akár a nagy zenei művek, nagy zeneszerzők ma sok európai színpadon, vagy könyvesboltban, vagy akár mondhatom azt is, hogy én Ukrajnában kerestem Bulgakovot, aki ukrán születésű, és nem kapsz ma Bulgakovot egy ukrán könyvesboltban. Szóval mit gondolsz erről, hogy ez mennyire jó, hogy egészen visszamenőlegesen kiterjed most sok rossz és ellenérzés az orosz régi kultúrára is, ami valóban az összeurópai kultúrának egy nagyon meghatározó része.
Igen, csak hát azt kell érteni most, hogy amikor orosz írók tudtak művelni, tudtak csinálni valamit, utazni, ukrán írók voltak gulagban, ukrán írók tehát nem elhunytak, megölték őket azért, mert próbáltak ezt az ukrán identitást megosztani Ukrajnával, Ukrajnával, ukrán emberekkel, és például Taras Shevchenko, egyik legnépszerűbb ukrán, szerintem legnépszerűbb uh-huh. ukrán író, ő is sokan szenvedett azzal kapcsolatban, és nagyon sok művész, hanem az, amit csinált
a művei.
Művei, köszönöm. Az ő műveiben is látható, hogy mennyire súlyos volt ez a probléma, mert oroszokról írt, meg mennyire kegyetlenek, meg ukránok és rabszolgák voltak 19. században. Úgyhogy nekünk az fáj, szerintem azért most már nem található egy orosz műfáj Ukrajnában, azért, mert ez igazságtalan, hogy a történelmünk során nem az ukrán írók nem tudtak szabadon boldogulni, uh-huh. csinálni, amit akartak, hanem kellett szenvedni. És azért, szerintem csak azért. És például Dostojevszki, ő nem írt, hát ők láttak Ukrajnát, meg ukrán embereket, mint kis oroszok, uh-huh. kis oroszokat, és amikor volt valami forradalom Ukrajnában, akkor annyira olyan gusztustalan módon ezt leírták, nem tudom pontosan, de vannak ilyen citation, azt nem tudom.
Igen, csak tudod, amit most mondasz, erre mondanák azt, hogy ez meg az ukrán propaganda része, hiszen ezek 100-200 éve írt gyönyörű irodalmi művek, amit uh-huh. ma már lehet értékelni, de hogy az a mondás azért erre, hogy ez meg, és én értem a éppen most erősödő ukrán identitást, uh-huh. és valóban uh-huh. a háború megerősítette az ukrán uh-huh. nemzetet, mint nemzetet. Uh-huh. De hogy vajon csak annak árán erősíthető-e meg az ukrán nemzet, hogy egyébként a világirodalom csúcs teljesítményeit uh-huh. zárójelbe tesszük, uh-huh. vagy levesszük a polcról.
Tehát még mindig lehet online olvasni, ha valaki szeretne. Én teljesen megértem, hogy például neked, vagy bárkinek, aki Nyugat-Európából jött, vagy Nyugat-világról jött, ez valami hihetetlen.
Hát nem hisz, mi a Szovjetunióban nőttünk fel.
Amúgy igen. De hogy nekünk, nekem is, hát ahogy én mondtam, mondtam neked, én is olvastam orosz irodalmat, én is orosz zenét hallgattam, de hogy nekem az annyira már, tehát nem is tudom, nekem fáj, csak fáj, egyszerűen nem is tudom elmondani semmi más módon, tud csak fáj, hogy ilyen a helyzet, hogy például az ukrán nyelvet mindig elnyomták, és az ukrán művészetek nem tudtak művelni, de nekik volt lehetőségük. Én teljesen megértem, mit mondasz, és teljesen megértem a másik oldalt is, de ukránként, aki nekem tényleg erős ukrán tudatom van, nekem az fáj tudni, hogy az emberek annyira szenvedtek.
Ugye most az utóbbi napokban, vagy múlt héten pont, mikor a Trump-Putyin találkozó megtörtént, akkor Putyin úgy beszélt, hogy az ukránok a mi testvéreink. Orbán Viktor nagyon régóta úgy beszél erről, mint egy testvérháborúról. Ez egyrészt neked mit jelent, másrészt meg tudod ennek ellenpontjaként fogalmazni nekem, hogy mi ma az, hogy valaki ukrán? Mi az, hogy ukrán identitás? Mitől különbözik az? Mitől nem testvérháború szerintetek, ami zajlik?
Hát szerintem az ukrán kultúra azon volt építve, ami hát nagyon különbözik az orosz kultúráról például. Orosz kultúra az imperialista kultúra. Orosz kultúra nagyon sokszor arról szól, hát valami, tehát ez nagyon kegyetlen, én mondhatom így, nem tudom máshogyan ezt fogalmazni, hogy sokszor az a mi a legnagyobb, mi a legjobbak, mi a ez meg az, meg Szovjetunió.
Ez a birodalmi gondolkodás. Birodalmi,
igen, gondolkodásmód. De Ukrajnában az amúgy mi csak létezni akarunk, csinálni dolgokat, nincs nekem, vagy senki más ukránnak, akivel én találkoztam, nincs ilyen ukránok vagyunk, a legjobbak, hát ukránok vagyunk, van saját kultúránk, Oroszországban ez egy picit különbözik, még mindig az a kultúra, és látom, ahonnan az emberek jönnek, hogy igen, például a kijevi Rus, az volt, hát Oroszország részei is voltak ott, mostani Oroszország részei, meg Belaruszi részei, és egy ilyen területre jöttünk, de hogy a történelmen során mindenki máshova ment. És nekünk lett saját nyelvünk, nekünk lett saját népzene, népviselet, ahogy Oroszországban is. És nem tudom elmondani hát különbségeket most, mert nem ismerem annyira jól orosz kultúrát. Lehet, nem tudom, Rácz András például sokkal jobban ezt ismeri, de hogy Ukrajnában saját gondolkodásmódunk van, saját, hozzáállásunk, nem tudom, igen. És amúgy nekem annyira az nem jön be, amikor mondják ezt, hogy testvéri háború, mert azt próbálják tolni, mindig próbál tolni ezt a Putyin, vagy előtte is sok könyv volt Oroszországban, hogy Ukrajna jött Oroszországból, vagy Kijevi Rusz az az övék, hogy Kijev az övék, igen. De szerintem az szintén ilyen mód, hogy így könnyebb megszállni. Amikor így próbálsz összefogni a két kultúrát, és akkor az emberek nem fogják látni, mi a különbség, és akkor miért Ukrajna nem csatlakozik Oroszországhoz? Ez egy nép. A nyelvek ugyanazok, nekem azt sokan írják, hogy mi a különbség egyáltalán. És amúgy egy gyökere van, ez igaz, de hogy akkor a nyelvek máshogyan fel egy pillanat. Elfelejtettem azt a szót.
Semmi baj.
Developed.
Hogy külön utakat kezdtek el járni a nyelvek. Igen.
Hogy például a belarusi nyelv sokkal jobban hasonlít ukránra, vagy lengyel is, szlovák jobban hasonlít. És amikor én próbáltam, nekem voltak orosz barátaim, és amikor próbáltam hozzájuk beszélni ukránul, egyrészt nem értették, vagy értették, de tehát nem teljesen, vannak ilyen szavak, hogy ugyanaz a kiejtés, vagy ahogy írjunk, de mást jelent.
Vagy mást jelent.
Igen. Vagy sokszor is, amikor beszéltem, ez már régebben volt, hát orosz emberek azt is mondták, hogy jaj, nagyon viccesen hangzik ez a nyelv, jaj, oroszból jött, vagy valami ilyesmi, hogy ez én falusi orosz nyelv, az a tévedés, és szerintem az a legrosszabb ebben az egészben, hogy amikor itt próbálják, vagy nem tudom, Oroszországban azt mondják, hogy ukrán emberek elnyomják orosz nyelvet, és nem volt elnyomva egyáltalán 2017 előtt, és amikor az oroszok elkezdték az első, hát a Donetszki háborút, akkor az jött, hogy kell most csinálnunk valamit. De hogy nekem az a legérdekesebb, ha annyira akarták megvédeni az orosz embereket ott Donetszkben, akkor, vagy nem Donetszkben, Luhanszkban, vagy Mariupolban. Mariupolban a legtöbb ember beszélt oroszul. Mondjuk, hát nem is legtöbb, 100%-osan mindenki oroszul beszélt.
És akkor, ezért mondják azt, hogy ez a hivatkozás sokszor arra, hogy az orosz.
Igen, mert oroszul beszéltek, de még mindig mindenkinek, majdnem mindenkinek ukrán identitása volt. És ha annyira akarták megvédeni ezt a területet, akkor miért bombáztak? Miért megölték majdnem minden mariupoli orosz ajkú embert? Nekem az a... És mert tényleg sokan azt hiszik, hogy ez a legelső háború oka, és nem látják, hogy ez teljesen nem igaz. Mert 2014 után is voltak események oroszul. Mindenki oroszul beszélt, mindenki nem foglalkozott annyira, mi zajlik ott Donbass területen. És ezt nem látják, hogy valójában nem így volt. És, ja...
Ugye nagyon-nagyon sokan elmenekültek, és nagyon sok férfi elmenekült a sorozás elől, vagy a katonaság elől. Szerinted mennyi időbe fog telni, hogy bátorságuk legyen azoknak, akik elmentek, visszamenni, és elkezdeni felépíteni Ukrajnát?
Ez csak egy pillanat. Akkor csak férfiakról beszélünk?
Nem, mindenkiről beszélünk, aki eljött.
Azt már nem tudom. Nem tudom teljesen őszintén most válaszolni, mert én is itt építem most az életemet. Én például, mint egy ember, aki elmenekült, mert nekem tényleg nincs hova menni. Sok ember, aki elmenekült, nekik például Lvivből, vagy ilyen biztonságosabb részekről, nekik van házuk például, és van hova menni. Úgyhogy ha úgy dönteni fogják, hogy én szeretnék visszamenni, akkor tessék, van lehetőség De hogy például már vége lesz háborúnak, és ha például az a terület, ahonnan én származom, oroszok ott fognak, tehát Oroszországi lesz. Hogyan én oda megyek vissza például. De én amúgy nagyon szeretnék, ha lenne lehetőség, ha az a terület lenne ukrajnái, akkor én elmegyek. Hát ez gondolat nélkül, csak tudom, hogy nehéz lesz, mert ott vannak az emberek, akik támogatták oroszokat, de tehát meglátjuk. Nem teljesen tudom azt mondani, hogy ez bátorságról van szó, de szerintem ez biztonságról van szó. Mert én nagyon féltem például Kijevbe menni, és szerintem sok ember, aki külföldön van, ők gondolják egy picit túlzásba esünk mindenki, aki külföldön lakik, és én annyira féltem oda menni, mert gondoltam, hogy nagyon súlyosan minden nap, akkor is, ha tudom, hogy nem minden nap, ha nem tudom, azt gondoltam, hogy az élet máshogyan néz ki, de az ukrán emberek kitartották, és még mindig kitartják, és én amúgy képzelem, hogy lehet, hogy háború után Kijevbe elmegyek az én magyar vőlegényemmel. Tehát az volt a terv a háború előtt is, hogy én akartam vele menni, mutatni neki az Ukrajnát, meg elmenni Mariupolba akár is, mert akartam oda menni az én kis falumba is. De ez nehéz, mert mindenki most például Kanadában, aki Kanadában vagy USA-ban van, teljesen más életük most már van. Csak semmi, azt akartam mondani, hogy most már érzem, hogy semmi nem lesz ugyanaz, ahogy volt előtte.
Lehet-e még a háború ellenére is, hogyha egyszer vége a háborúnak, ha születik valamilyen béke megállapodás, és az ukrán nép elkezdi újraépíteni Ukrajnát, annak a vége lehet-e az, hogy egy jobb, vagy biztonságosabb, vagy összetartóbb, vagy identitásában megerősödött Ukrajna jön ki belőle, mint volt ez a háború előtt, vagy 2014 előtt?
Szerintem igen. Szerintem, amikor hát már a háború kitörése óta az emberekben már felébredt az a sok ember, aki Kharkivban például lakott, és Kharkivban szintén az emberek csak is oroszul beszéltek, sokan elváltottak már ukránra, sokan azt gondolják, hogy mi akarunk többet csinálni az Ukrajnának. Nem tudom, mennyire biztonságosabb lesz, mert én mindig is fogok félni Oroszországtól, hogy megint valami fog történni, mert biztos tudod ezt a Budapest memorandumot.
Igen.
Senki nem tud nekünk biztonságos, erős garanciákat adni ahhoz, hogy Oroszország még soha többé nem fog támadni minket, és szerintem azért is sok ember elmenekül, és valahol máshol építje az életét, mert nem tudjuk. Lehet, hogy most véget ér a háború, 10 év múlva megint az ugyanaz. Most erősebbnek fognak lenni, és igen, tehát szintén 10 év múlva valami megint. De én az egyik ilyen pozitív előnye ez ennek a háborúnak, tudom, nagyon rosszul hangzik, de én mindig akartam, hogy az emberek tehát jobban ismerjenek Ukrajnát, vagy jobban megtudják, milyen az Ukrajna. És amikor kitört a háború, én látom, hogy sok külföldi oda megy, akkor is, ha háború van, akkor is, ha nem vannak, nincsenek biztonságban, és szerintem azok az emberek is fogják építeni Ukrajnát. Mert sok emberben azt, tehát érzik azt, hogy kellene csinálni nekem is, mint egy embernek, nem tudom, akinek van ilyen erős együttérzése. Igen, mert sokan, tényleg sok, YouTube-on is van sok felvétel, hogy valaki Ukrajnába megy, és felfedezi a kultúrát, és mennyire minden szép és jó. Persze, hogy vannak rossz oldala is Ukrajnának, ez nem, tehát ez nem valami meglepő, de hogy szerintem azok az emberek is fogják építeni Ukrajnát.
Végezetről egy kicsit vidámabb vizekre elvezve, a gatyán kívül van-e kedvenc magyar szavad?
Én amúgy...
Majd sejük el a nézőknek, hogy mi ez, mert lehet, hogy nem mindenki látta a videódat, de én nagyon jót nevettem rajta, amikor kiderült, hogy mit értesz, vagy mit nem értesz.
Igen. Tehát ez mindig nekem érdekes, hogy magyarul vannak ilyen teljesen random szavak, amik mást jelentenek, hogy igen, gatya. Az én vőlegényem beszélt a barátjával, és csak hogy egy időben, hogy együtt azt mondták ketten, hogy gatya. csak ott ültem, és mi a franc? Tehát teljesen vannak ilyen szavak. Meg nem csak az, valami más is volt,
és
de nem...
Slangként használták a barát, tehát nem egy nadrágról beszéltek, hanem hogy valami nagyon rossz.
Igen, csak én nem értettem, csak ott ültem, hogy mi? Miért gatya? Miért gatya? És csak persze elmagyaráztak nekem. De hogy ez teljesen nekem az érdekes, hogy lehet olvasni, lehet tanulni magyarul az egyetemen, de soha senki nem magyaráz, nem magyarázza ezeket a szlengeket, ilyen furcsa, vicces szavakat. Például magyar nyelvnek is nagyon, nagyon bő karomkodás kultúrája
van.
Igen. Nekem tetszik, nekem nagyon jön be, és mindig annyira nevetek ezen, amikor, mert az én vőlegényem nem káromkodik egyáltalán, és nem szereti, amikor én káromkodok, de amikor más magyarokkal vagyok, ez mindig. Ez nagyon vicces.
Tényleg utolsó kérdés. Mit jelent neked, azt mondtad, hogy te már kicsit magyarnak is érzed magad, hogyha kell mondani, nem tudom én, ételt, zenét, helyet, vagy ami úgymond a magyarságodat adja, akkor mi az?
A magyarságom is a nyelv. Szerintem az a legérdekesebb nekem, és én próbálok sokszor így beszélni, mint magyarok, és próbálok így is picit is viselkedni néha, vagy tehát látom, hogy sok, ez nagyon érdekes, hogy sok magyar embernek nincs magyar, nagyon erős magyar tudata, és én például mesélek nekik valamit, vagy én, tehát Budapesten is vannak ilyen helyek, ahova ők nem mentek tehát soha, és akkor nekem kell ezt a munkát csinálni, hogy mesélni a magyar embereknek, mi a szép, mi a, nem tudom. És szerintem azért, mert itt tanulok, nagyon súlyosan tanulok, tanulom a magyar kultúráról, és nem tudom, büszke vagyok, amikor megértem például, wow, ez az ország 1025 éves, ez valami csodálatos nekem, ez valami csodálatos, hogy ide értek annak idején, hogy kitartották, hogy olyan sok minden volt ebben az országban, nagyon fájdalmas történelem van, és látom, mennyire fáj, tehát mai pillanatig, tehát úristen, Trianon is, vagy amikor török megszállás volt a magyar lakosság, és szerintem érzem ezt, és amikor nekem is egy picit fáj a Trianon, vagy érzem, hogy jaj, ez tényleg annyira igazságtalan volt, tehát abban érzem, hogy egy picit már rám ragadt ez a magyar hozzáállás, magyar gondolkodásmód.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Talán egy kicsit az ukrán és magyar kultúrát közelebb hoztuk a beszélgetés által. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál. Ez volt a Selfie, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.